Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast. A mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
Ma egy picit helyzetelemzünk, mert hogy még mindig van két szériánk, pedig már volt annak némi veszélye, így utólag egyébként nem, de volt annak némi veszélye, hogy elbúcsúzunk ma a Clippers-től, és egy-két hírre óvatosan rámegyünk. Először is, hogy emlékeztesselek titeket arra, de szerintem a visszajelzések alapján már nem is kell, mert sokan beszéltétek is, kommenteltetek, írtatok nekünk ezzel kapcsolatban, hogy ugye a sportkönyvek.hu-n előrendelhető Phil Jackson könyve, úgyhogy erről akkor ne is essen több szó. Viszont szeretném, hogyha egy picit megpróbálnánk a két szériát, mielőtt egyenként elemezzük, eldönteni, hogy hol van inkább most szériánk szerinted, mert tulajdonképpen a Suns nem áll messze ugye a továbbjutástól, hiszen megvan a három győzelem, már csak egy kell, 3-2-re vezet, mégis azt gondolná az ember talán az elmúlt meccseken látottak alapján, és hát Trae Young sérülése, illetve amúgy is Bogdanovic sérülése miatt, hogy lehet, hogy nyugaton van inkább szériánk, és keleten ez már gyakorlatilag eldőlt?
De legvalószínűbb szerintem az, hogy egyik helyen sincs, egyik konferenciában sincs igazán szériánk. Akkor lehetne szerintem kijelenteni, hogy van szériánk, hogyha 2-2-re szépít a Hawks, illetve nem szépít, kiegyenlít. A Suns pedig hatalmas előnyben van, tehát a 3-1-es vezetés az historikusan is gyakorlatilag szinte garantált továbbjutás, azt hiszem valami 90 pár százalék ugye az arány. Pár híres 3-1-ről történő fordításra emlékszünk, ugye a legújabb, legfrissebb az még mindig élénken az emlékezetünkben élő 16-os döntő, vagy ugye előtte a Warriors fordítása ugye 3-1-ről az OKC ellen, de az igazság az, hogy nagyon-nagyon ritkán történik ez meg, és azt mondom, hogy ilyenkor nem is lehet nyilván úgy nézni, hogy most már 3-2. Nyilván persze 3-2, de érted, mit mondok, tehát attól még 3-1-ről kellene fordítani, és azt hiszem, hogy az arány egyébként, tehát amikor valaki 1-3-ról érkezik bele egy hetedik mérkőzésbe, azt hiszem még rosszabb, mint a normál arány, amikor ugye úgy alakul ki, hogy valaki 3-2-re vezet, és soha nincs olyan 3-1 a párharcba, 2-2 után lesz 3-2. Ennek valószínűleg egyszerű oka van az, hogy nagyon-nagyon sokat kivesz az, hogy valaki kiegyenlítsen ugye 1-3-ról, és a Clippers sem valami friss. Már egyébként nyilván egyik csapat sem, tehát erről beszéltünk a cseten, hogy...
Hát kicsit térden járnak.
Igen. És ez nyilván a szezonnak köszönhető, plusz az előző szezon utáni eseményeknek. Sajnos ez benne van. Nem is mindig a legmagasabb színvonalú játék. Nyilván ezt el kell fogadnunk, de hogy visszakanyarodjak és lezárjam ezzel a gondolatmenetet, én egyelőre azt mondanám, hogy még úgy igazán egyik konferencia párharcban sincs úgy igazán párharc, ahhoz nyernie kell a Hawksnak, illetve a Clippersnek a következő mérkőzést.
Ami érdekesség, hogy azért születnek itt ilyen nagyon durván hősies teljesítmények, de különben meg nem énekeljük meg, hogy bizony ez a fáradtság, ez hát van egy pár játékos, akin kezd olyan szinten meglátszani, ami tényleg aggodalomra ad okot. Na most például, szerintem kezdjünk nyugaton a Suns Clippers negyedik mérkőzésén, tényleg úgy tűnt, hogy ott már Paul George, Booker, akár Paul hozzá se tud szagolni ahhoz, hogy ne legyen rövid az összes dobásuk, tehát ha van a fáradtságnak egy jele, akkor az, hogy nem mellé dobják, nem túl dobják, hanem az összes rövid, főleg Bookernél, George meg kicsit össze-vissza haigált. Ott gyakorlatilag, amikor Reggie Jackson, meg Ayton, meg Zubács, meg ezek a játékosok szereznek sok pontot, de ne csodálkozzunk rajta, hogyha az egész év legalacsonyabb összpont termése jön ki belőle, mert ezek a játékosok szuper kiegészítő játékosok, akiknek nem lenne szabad a egyetlen igazi hatásos pontszerzője lenni a csapatnak, vagy hogy nem lenne szabad, hogy ők cipeljék hátán a csapatukat, hogyha komolyan vehető támadásról beszélünk, de ez nem volt, és hihetetlen volt abban a meccsben az, hogy végigvezetett a Suns. És ez azért hihetetlen, mert ha ki látta az utolsó mondjuk másfél negyedet, az tudja, hogy gyakorlatilag végig egy ponttal vezetett a Suns kis túlzással. Hát 71-70-nél konkrétan felmerült az emberben, hogy most akkor ez lesz a végeredmény? Mert azt hiszem, hogy egy ilyen 5 percig ez az eredmény nem változott. Úgyhogy az egy egészen elképesztő meccs volt, és ahhoz szerettem volna azt hozzárakni, hogy én ugye hát legalábbis püspöke vagyok a védekezés templomának, és nagyon-nagyon szeretem a jó védekező csapatokat, de ez már fájt. Nem védekeztek rosszul a csapatok, de ez valójában inkább egy olyan 98-96-os meccs volt, amit elképesztően rossz dobásokkal 84-84-re nyert a Suns, hogyha ez így érthető. Tehát ez azért már egy kicsit fájdalmas volt. De milyen érdekes az, hogy Zubaccal jó volt a védekezés a pályán, és amikor Zubac lekerült, mert volt egy kisebb sérülése, itt most az 5. meccsen, akkor a Clippers ahhoz nyúlt, ami ezt tudott, 5-out támadás, és ez sose jött még ennyire be a Suns ellen, mint most. Majd ez ügyben azért szeretném egy kicsit megszidni a Suns-t is, de ez most annyira működött, nyilván egészen elképesztő shotmaking miatt, tehát amit itt Paul George, meg Marcus Morris, meg Reggie Jackson letett az asztalra, az félelmetes volt, és ez nem valószínű, hogy tartható, de azért az látszott, hogy ez a 5-out small ball line-up, ez egy támadó line-up a Clippersnél, és igazából az a dilemmám, hogyha most rendelkezésre állna Zubac, akkor vele kezdeném el a 6. meccset.
Ez nagyon jó kérdés. Nyilván Ayton és a Suns ellen ugye lehet játszatni magas embert, ezt tudjuk, de nem biztos, hogy az produktíve, hogy erre utaltál. És egyébként ez igaz volt már nyilván a Jazz ellen is, ahol hasonló volt a dinamika, ugye? Akkor működött igazán jól a Clippers, amikor 5-out-ot tudtak játszani. A problémám ugye 5-out-tal az az, hogy nagyon leegyszerűsítve be kell dobnod a tripláidat ahhoz, hogy működjön. És egy ilyen estén rohadt jól néz ki, viszont egy olyan estén, ahol meg nem megy annyira jól a dobás, akkor azért el tudod vele veszíteni a mérkőzést. És hozzáteszem, hogy egyébként, ha megnézik a Clippers statjait, és hogyha láttatok a meccset, akkor itt is volt egy olyan időszak, amikor alig bírtak triplából ugye betalálni. A végére sikerült valamennyire kikozmetikázni ezt az egyébként triplából, és hangsúlyozom, hogy triplából nem annyira jó dobó formát, mert így is 33% a 10/30-szal végeztek, ami azért nem egy jó teljesítmény, és ennél konkrétan a Suns jobb volt, akik maguk sem dobtak egyébként jól ezzel a mérkőzésen 9/26-tal, és azt, hogyha néztétek megint csak a meccset, ide erre kell visszacsatolnom, akkor láthattátok, hogy itt azért bőven maradtak ki üres dobóhelyzetek, és itt is kijött a fáradtság, a rotációk nem voltak annyira erősek, a Clippersnek legalább volt szerintem egy 5-6 olyan wide open helyzete, amit kihagyott, csak Beverly, 2 teljesen üres sarok triplát, amire emlékszem, Cousins nyilván, őt mondjuk persze ott is hagyják, tehát nála mindig megnézi az ellenfél, hogy be tudja dobni éppen aznap a triplát. Neki is mind a két kísérlete, ha jól emlékszem, teljesen üres volt. Kennardnak is volt üres kihagyó dobóhelyzete, Batumnak az egyetlen tripla kísérlete az teljesen üres volt, és sarok tripla, hogyha nem csal az emlékezetem, szóval. Összességében, ha ránézzünk ugye az eredményjelzőre, 116 pontot dobott a Clippers, de ezt elsősorban a hihetetlen festéken belüli játékának köszönheti most ezúttal. A Sunsnak az inside védekezése teljesen gyenge volt, teljesen halott volt az elemérkezésen, és a midrange dobásoknál is, ahol persze megoldott jó pár nehezet is a Clippers, ezt hozzá kell tenni, de ez most ott dölt el érdekes módon, nem feltétlenül a tripla vonalon túl ez a mérkőzés. Kicsit ez ilyen old school volt abban a szempontból tényleg, hogy a midrange az elmúlt években egyébként főleg egy ilyen elfeledett tudomány volt, de azt gondolom, hogy erre a szezonra megint ugye kezdik visszahozni, és ez egy olyan érdekes módosítás lehet, ami egyébként advanced statok szempontjából matematikailag nem nagyon egy olyan húzás, ami egyébként forradalmi, mert a matek ellene szól, viszont tudjuk azt, hogy a playoffban ez egy kicsit megy a kukába, és kidobjuk az ablakon ezt, mert...
Igen, én ezt ebben nem vagyok biztos, Zoli, hogy most így, hogy a védekezések megváltoznak, nincs-e elég üres midrange-ed ahhoz, hogy a matek mellette szóljon?
Hát nagyon, szerintem a matek nagyon szigorú itt, mert azt hiszem bőven 50% felett kellene dobnod ezeket, ami nagyon nehéz.
Csak hogy nem dobod 40%-kal a triplákat a playoffban.
Én itt pont egyébként amellett vagyok, hogy itt, most függetlenül attól, hogy a matek stimmel-e vagy nem, ezt majd talán valaki kiszámolja nekünk. Én itt azt mondom, hogy itt tényleg az advanced statok nem biztos, hogy igazak, mert triplákat is a playoffban sokszor azzal tudsz kreálni, hogyha igenis van egy embered, aki ezeket a midrange dobásokat be tudja dobni, és akit duplázni kell. Mert ha nincs senki, és ez a kulcs egyébként a mai modern kosárlabdában, milyen embereid vannak, akiket duplázni kell, mert a playoffban ez nagyon-nagyon kijön, és a másik pedig, hogy felértékelődik a secondary ball handler szerepe is, ami a Sunsnak van is, meg nincs is. Tehát ez, ami mindig feltűn nekem, hogy ugye Payne és Booker sem arról híres, hogy virtuóz labdakezelők, és itt szerintem azért tényleg hiányzik egy olyan második számú játékos, aki egyszerűen jobb ball handler, mint ők. Tehát ugye Bookernek kifejezetten ez a gyengéje, ugye ez gyakorlatilag konszenzus Suns fanok között is. Nagyon sokat fejlődött benne, de egyszerűen nem tudod odaadni a kezébe a labdát úgy, hogy komoly eredményeket várja, abból a szempontból, hogy scoring és playmaking is, és ebben egyébként hasonló Kawhihoz, hogy nagyon sokat fejlődött, de inkább ezek a line drive, egy vonalba bemegyek, oda tudok kerülni a midrange-be, és ugye láttuk Bookertől azt hiszem az első vagy második meccsen.
Első
meccsen kinyírta gyakorlatilag midrange-ből a Clippers, de ez nem minden meccsen jön neki össze, és ott is láttuk, hogy azért ez egy nagyon-nagyon egyszerű ball handling, amit ő csinál, és nyilván Payne se az a virtuóz, de egyébként most nem tudom, Payne, mint a sérültnek is néz neki, tehát ezen a mérkőzésen kifejezetten gyengén mozgott, és ő összesen 13 percet játszott, ő is lehet, hogy valami sérüléssel kezd bajlódni, mert nem nézett ki jól a dolog.
Hát gondolom, hogy ugye az a sérülése, ami miatt ki is ült egy meccset, az nem volt még messze, tehát hogy lehet, hogy azt még érzi. Én még akkor én is a Sunsra reflektálnék, több dolog van. Az egyik az, hogy azért ők zóna ellen most egyáltalán, mintha nem készültek volna arra, hogy esetleg zónázhat is a Clippers, egyáltalán nem támadtak jól, erre pedig minden eszközük megvan. A másik, amit akarok mondani, hogy Chris Paul, őt nagyon nehéz megítélni csak a dobó százaléka alapján, és nem szeretném éppen ezért, mert hogy tudom azt, hogy mennyi mindent hozzátesz, akár védekezésben, támadás irányításában is, illetve az asszisztjaival, de azért van egy dobó százalék, van egy TS mondjuk úgy, ami alá nem lenne szabad bemenni, hogy ne ártsa csapatodnak, és Chris Paul mióta visszajött ebbe a szériába, határán egyensúlyoz annak, hogy ártson a csapatának, és neki, hogy is mondjam, csak vissza kell jönni a ritmusba, amit én nem kétlek, hogy megtörténik majd, úgyhogy még van rá két meccse, úgymond, szerintem ez kulcsfontosságú lesz, azért, mert a Suns ennél tud jobban támadni, csak nem, ahogy te is mondtad, nem Bookerrel. Bookernél pedig azt is tegyük hozzá gyorsan, hogy kicsit a tunnel vision visszajött, tehát azért Booker nem véletlenül átlagolt akár 6-7 asszisztot az elmúlt években. De azért történt, mert ahogy mondtad, a saját helyzeteiből, amikor már rá kellett duplázni, amikor előnyt tudott szerezni, akkor abból azért nagyon szépen megtanult kipasszolni. Na most nyilván pont egy small ball line-up ellen nehezebb ilyen kipasszokat megcsinálni, de ettől függetlenül Bookernek szerintem, ha megy, ha nem megy, és mostanában inkább nem megy neki a dobás, nem szabad ezt túlerőltetnie mindenáron leszegett fejjel, hanem azért legyen már ott a gondolataiban az, hogy esetleg passzolok, mert most nagyon nincs, most tényleg azon megpróbálja, hogyha visszaverik, akkor nézeget ki, kinek passzoljam ki, és ott áll. Ez a Booker, nem az a Booker, akit eddig a playoffban láttunk, de én úgy gondolom, hogy ő hullafáradt.
Igen, és egyébként most közben vághatok, hogy kifejezetten hatékony meccse volt, tehát ő volt gyakorlatilag az egyetlen, leszámítva nyilván a kiegészítőket, még ugye Cam Johnson kifejezetten jó mérkőzést játszott, de a kezdőből, ugye Aiton nagyon alacsony kísérletszámot, most ne vegyük ide, a kezdőből egyedül Booker volt az, aki hatékony volt ezen a mérkőzésen, ugye sokszor oda tudott kerülni a vonalra és bevert a tripláit, biztos benne, hogy ez egy 60% körüli vagy feletti TS, viszont védekezésben borzasztó volt. Szerintem eddig ebben a párharcban, ebben a szériában, de lehet, hogy az egész playban ez volt a leggyengébb védekező meccse, rendszeresen megverték, rendszeresen nem volt elég fizikális, ami ugye nála egy visszatérő probléma, és azt hozzá kell tenni, hogy lehet, hogy egy meccs egy bizonyos szakaszában a bírók többször fújtak talán a sípjukba, mint kellett volna, én úgy éreztem, de ettől függetlenül több kellett a Bookertől, és nyilván ez nála egy visszatérő probléma.
Igen, érdekes. érdekes egy kicsit az, nem, hogy mondjuk a Booker féle több kell, az nem feltétlenül az, hogy dobjon 40-et, hanem hogy tanulja már meg a játék ritmusát, és néha háttérbe is húzódna, lehet, hogy azzal is többet érne el.
Abszolút, jobb all-around meccs kell tőle, és egyébként itt meg nem éreztem azt mindig, hogy a legjobb dobóhelyzetei voltak. Ugye Paulnak, Crowdernek, ők ketten együtt ugye 0-10 triplából, és kicsit ilyen szenvedős volt időnként, nem ment úgy a labda körbe, mint ahogy szokott egyébként a Sunsnál, és ez elsősorban valószínűleg azért Devin Booker nem feladata, mert de az ő sara, úgymond ebben a
ja, abszolút.
Ezen a specifikus mérkőzésen nyilván egyébként nem...
Nekiállt, ment, egyegyezett, nem nézte meg azt egyáltalán Chris Paul miért van akkor a pályán, ugye, és azért azt is tovább folytatva a kifáradt hát mantrámat, hogy Bridgesnek és főleg Crowdernek rossz meccse volt védekezésben. Na ilyen se nagyon volt még a playoffban, a Bridgesnek abszolút szerintem a szezonban se, és azt látom, hogy ők is fáradtak, viszont cserébe a Sunsnak ott van Torrey Craig és ott van Cam Johnson, és lehetne őket többet használni, mert mind a ketten nagyon jók, mégpedig tényleg nagyon jók elől-hátul, és Cam Johnson főleg elől-hátul, úgyhogy lehet itt mihez nyúlni, és még akkor Aytonra kitérve, ha ilyen meccs van, ahol a Clippers small ball line-upja teljesen a senki földjére száműzi ugye Aytont, mert hogy nem tudott a gyűrű közelébe maradni, ezért aztán a gyűrű alatt kapták folyamatosan a pontokat, de nem tudott a periméteren sem megmaradni, teljesen senki földjére kergették ezen a meccsen, akkor meg dobjuk be Torrey Craiget centerbe, aztán lehet egy kicsit small ballozni, teljesen megvan erre az állománya a Sunsnak. Annak a szen nevében, hogy Aytonnak milyen fantasztikus meccse volt az előző, vagy hogy több jó meccse volt, az ezen az egy meccsen például hiányoltam ezt az agresszív hozzáállást Montitól. És akkor...
Ez egy borzasztó nehéz edzői feladat.
Hát nyilván.
Aiton érvehetnénk amellett, hogy talán a Suns legjobbja ebben a play-ban. Nem azt mondom, hogy a legfontosabb játékosa, de aki a saját maximumához képest, vagy a saját maximumához a legközelebb van. Uh-huh. Hogyan hagysz ki egy ilyen, vagy hogyan limitálsz egy mérkőzésen egy ilyen játékost, még akkor is, hogyha tudod, hogy lehet, hogy a matchup megkívánnál, nehéz, nagyon nehéz.
Igen, Reggie Jacksonról akartam még szólni, mégpedig azért, mert most már bement 50-40-90 alá, ugye az előző meccs szörnyű dobó teljesítményével. Ez azért érdekes, mert két meccsel ezelőtt még igaz volt a statisztika, akkor járt azt hiszem kb. 13 meccsnél, és 50-40-90-en állt. Legalább 13 meccsből egyetlen egy olyan játékos van, valaha, ever, aki megcsinálta az 50-40-90-et playoffban.
Larry Bird, nem?
Így van, Larry Bird 1986-ban. És azóta senki. Tehát, hogy ez azért jól mutatja, hogy ez milyen statisztika, hogy most az élete playoffját, meg dobóformáját hozó Reggie Jackson is kicsúszott már ebből.
Nem tudom, milyen szerződést fog kapni, de egyre érdekesebb ez a történet.
Bizony. Hát figyelj, itt azért most már lassan tehát a full MLA az a minimum kezd lenni, nem? Az most olyan 9 millió.
Lehet, nem tudom. Ugye meglehetősen széles skálán mozogtak a vélemények az admin chaten belül. Volt, aki azt mondta, hogy full MLA. Én ugye mindig egy kicsit bátrabb vagyok a szerződésekkel, és szoktam időnként ökörséget mondani, ami az értéket illeti. Nem olvasom úgymond jól a piacot, de szerintem akár több is benne lehet ebben jelen pillanatban. Nyilván, hogy ha végigmenne valahogy a Clippers megfordítani ezt a párharcot, döntőbe jutni, és ott is nagyon jól játszik, az végképp teljesen más stratoszférába emelné őt, ami a következő fizetését illeti. Nem tudom, tényleg nagyon nehéz most belőni, de a full emelét én is most egy abszolút realitásnak gondolom ebben a pillanatban.
Tudom, hogy ez nem azt jelenti, hogy akkor innentől a Clippers az esélyesebb, de stratégiailag szerinted megfordította a Clippers a párharcot?
Lehet, hogy igen, de ugye van az a csapat teljesítmény, amire a Suns képes, ami áthidalhatja ezt, és itt a másik párharc kapcsán erről akarok majd beszélni, hogy talentben is, meg csapat teljesítményben is van az, ami átírja a meccsapokat. Tehát ha nagyon-nagyon tehetséges játékosod, és sok van belőlük, akkor hiába vagy meccsap hátrányban, még mindig megnyerhetsz egy mérkőzést. És ha minél közelebb vagy a tökéletes csapat szinthez, a pálya mindkét talán, nyilván ez two-way csapat kell abszolút, az meg áthidalhatja megint azt, hogy esetleg megtalált valamit a másik edző, mert lehet, hogy jól csinálják, amit jól csinálnak, de a te csapatod tud olyan szinten játszani, hogy ez ne számítson. és a Suns-ban abszolút megvan, ezt láttuk. Úgyhogy a következő mérkőzés viszont szerintem kulcs, megmondom miért. Én valahogy a Suns-ban nem tudom megmondani miért, de nem biztos, hogy bíznek egy hetedik meccsen. De ez csak ilyen megérzés.
Hát
lehet, hogy utána totál rám cáfolnak.
Igen, de ők a fáradtabbak. Tehát én úgy érzem, hogy ők a fáradtabbak, és ezért értek egyet, de ehhez hozzáteszem azt, hogy én várom azt, hogy Chris Paul egy hatékony jó meccsel rukkoljon elő, mert ez biztos vagyok benne, hogy benne van. Nyilván most már nem annyira konzisztens playoffban, mint amennyire volt korábban. Ugye rengetegszer szokták rásütni, hogy nem olyan túl jó playoff performer, de legtöbbször azért nem az ő, hogy is mondjam, egyéni teljesítménye az, ami miatt elbukott a csapata. És én most is azt gondolom, hogy ő továbbra is hozzáteszi a rengeteg apró dolgot, amit mindig hozzátesz, és amire sokan csak megvonják a vállukat, én meg azt mondom, hogy ez igazából a championship mentalitás, a bajnoki mentalitás, és az ilyen játékosok lesznek bajnokok, és Chris Paul mégse volt eddig az. Most valószínűleg elő kell lépnie, Booker tényleg térden jár, és Bookernek nagyon-nagyon jól fog jönni az a szünet, hogyha tovább jutnak, és ami ugye a döntőig van. De egyáltalán nem temetném a Clippers-t. Én azt gondolom, hogy ez inkább széria, mint a teljesen rommásérült Atlanta Hawks széria, ahol ugye 2-1-re vezet most már a Milwaukee, és nem csak az a kevésbé biztató, ahogy az Atlantának elfogytak az eszközei, hanem az is, hogy még a Trae Young sérülés külön egy olyan dolog, ami gyakorlatilag azonnal megöli az esélyeiket. Tehát már változtatni sem nagyon tud McMillan, pedig mindent elkövet, de azért szép lassan Budenholzer, nem szeretném azt mondani, hogy fölé kerekedett, mert McMillan így is kihozta a maxot szerintem ebből a párharcból, és ha nyernek még egy-két meccset, akkor az pedig hőskörtemény lesz már. De azt gondolom, hogy McMillannek azért alapból alig volt fegyvere a Bucks ellen, azt az első másfél meccsen körülbelül elsütötte, és nem, ez nem jó így, azt mondom, az első és a harmadik meccs felén elsütötte, és most már nem látom azt, hogy mit lehetne csinálni, még akkor sem, hogyha Trae Young esetleg egy fél bokával visszajön.
Nehéz nem a sérülésekre fogni ezt a dolgot. Az igazság, hogy ugye Hunter eleve out, nagyon-nagyon fontos szerepe lehetett volna ebben a párharcban, hiába fiatal, hiába másodéves. Bogdanovics nyilván a kulcs. Tehát az, hogy amilyen teljesítményelő bement a playoffba, és ahogy ő kinézett a szezon utolsó 3 hónapjában, az több volt, mint egy secondary ball handler, ami önmagában nagyon fontos, és említettem ennek a fontosságát is a playoffban. Tehát itt már gyakorlatilag teljesen megzuhan az egész rendszer, mert nincs meg ez a játékos. Ugye most alig kezeli a labdát, teljesen spot-up shooterként használják most már, és hát nyilván abban se jó jelen pillanatban, mert egyszerűen sérült is, és nyilván a frusztrálja saját magát is azzal, hogy nem tud jól játszani, és nyilván ez még több rossz teljesítmény generál. Mert egyébként a mozgása ahhoz képest, hogy sérült, nem azt mondom, hogy jó, de nem ilyen tragikus. Tehát azért tud sprintelni, tud szaladni, nyilván, hogyha nem így lenne, akkor nem játszana egyáltalán, de nagyon messze van attól a játékostól, akit láttunk a szezon utolsó, az alapszakasz utolsó 2,5-3 hónapjában, és azzal a csávóval lett volna esélye a Hawksnak igazán ebben a párharcban. Nélküle egyszerűen nem tudnak annyi pontot generálni majd egy párharcon keresztül, hogy esélyük legyen. Nyilván most már ugye Young is itt-ott sérült, a válla is sérült, ugye most a bokája is. Bone bruise ráadásul azzal nem mindig szoktak játszani. Ugye megjött a jelentés. Nem tudom, tényleg nehéz itt most bármibe kapaszkodni, hogyha Hawks Drucker vagy, és akkor ugye ennek tetejébe jön az, hogy most egészen jól játszottak már több olyan kiegészítő is a Bucksnál, akitől nem tudtuk, hogy mit kaphatunk majd. Connaughton szenzációs, az egész, nem az egész playoffban, de most az elmúlt két körben már összességében nagyon-nagyon jó. Nem kell neki pontokat se dobni ahhoz, hogy hasznos legyen, rendszeresen jó a plusz-minusza, azért, mert megcsinálja azokat az apró dolgokat, amiket meg kell, és tényleg olyan jelenléte van, mint egy erőcsatárnak, sőt, akár én azt is mondanám, hogy még mint egy centernek, tehát elrepül minden labdáért, blokkol, üres triplát bedobja, széthúzza a pályát, megcsinálja a nem annyira látványos passzokat, ugye mindig odaadja, hova kell, tényleg egy kiváló játékos, azt kell, hogy mondjam, és nyilván még mindig túlfizetetnek érzem, hogyha a Jannisszal való barátságet beleszámítjuk, akkor talán nem, ugye? Mert
igen, ez gyakorlatilag azt fizette túl, az, igen.
Igen, meg biztos jó benne, hogy egy remek öltözői jelenlét is, ugye Pat, de most már tényleg a pályán is abszolút egy legit championship szintű 8.-9. ember, amit én személy szerint nem gondoltam volna. és sokkal hasznosabb, mint Forbes, akinek szintén megvan a szerepe, de egyértelműen nem várhatsz tőle annyit, mint egy Pat Connaughtontól, úgyhogy
Forbes szerepét abban tudnám kimeríteni, hogy bejön valamikor az első negyed végén, megnézi a Bucks azt, hogy ma forró elkeze vagy nem, általában nem itt a playoffban, hogyha igen, akkor esetleg játszik 20 percet, ha nem, akkor játszik 13-at.
Pontosan így néz ki ez a történet. Nyilván most beszéltünk arról, hogy egyébként a Bucksnak szerencséje is van azért ebben a playoffban, de valamennyire megdolgoztak azért a szerencsére, ezért az útért. Talán az összes contender közül ugye a leggyengébb sorsolásuk nekik volt. Igen, féltettük, vagy nem tudom, ki féltette, mi azért nem féltettük feltétlenül a Miami-tól őket, ugye sima Bucks továbbjutást jósoltunk, talán lehet, hogy valamelyikünk szoros mérkőzés mondott, szoros párharcot.
Lehet, hogy te bemondtál egy 4-3-at.
Lehet, hogy én voltam, igen.
Igen.
De hozzáteszem, hogy az is inkább ugye annak szólt, hogy reménykedtem benne, hogy a tavalyi után látunk egy ilyen visszavágós párharcot, és nyilván még szórakozunk, és jól legyen izgalmas, de azt már említettük abban az adásban is, hogy a Miami ugye éges forrad a tavalyhoz képest, és sőt, ezt már igazából a tavalyi után említettük, ugye, hogy az nem megismételhető lesz. A Bucks rosterén jelen pillanatban olyan kombinációja van ugye a tapasztalatnak és a teljesítménynek, amit szerintem nehéz innen megverni, megállítani. Esetleg egy Suns ellen a döntőbe, ahol egy olyan csapat ellen játszhatnak, amelyik csapatként talán még jobb, mint ők, ott érzik el esélyt, de innen nálam ők az esélyesek abszolút a Suns-szal szemben is, látva azt, hogy a Suns tényleg mennyire el van fáradva, a Hawks pedig nem tudom, hogy miben nyúlhat, tényleg esélytelennek tűnnek innen az igazság. Valami csoda kéne Bogdanovicstól, vagy két-három olyan hőerter meccs, amit lehozott az előző körben, akkor esetleg még itt lehet szoros, de egyébként már szerintem ez 4-1, nagyon 4-1 gyanús.
Nekem is, és hát sajnos Hüertet most azért nem Seth Curry fogja, hanem olyan védőket pakolhatsz el, ami jól esik gyakorlatilag. Budenholzer balfasságaiban folyamatosan lehet bízni, ugye volt valaki, már nem emlékszem ki, aki beírta a csoportba, hogy hát mindenki utálta Budenholzert, aztán Lám most majd megnyerik a döntőt, és mindenki isteníteni fogja. De egy hatalmas tévedés. Ezután, a menetelés után senki nem fogja isteníteni Budenholzert. Kategorikusan kijelentem most. Talán lehet, hogy Stephen A. Smith szintű elemzőkből ezt kinézhetjük, de miért? Miért tennénk? Budenholzernek sokkal kevesebb köze van eddig ehhez a lehetséges bajnoki ránhoz, mint valaha, amit láttam edzőtől. Tehát, hogy lehet azt mondom, hogy ilyen rossz edzővel még nem is biztos, hogy nyertek bajnokságot, de van ilyen, láttunk már hasonlót, és nem úgy rossz edző Budenholzer, hogyha most tényleg csak az alapszakaszt néznénk, és hogy milyen rendszert épít oda, abban körülbelül top 5. Tehát neki megvannak a nagyon erős oldalai, de nem véletlenül írták át a Wikipédia bejegyzését, hogy Milwaukee Bucks regular season coach, így a Wikipédián ezt így sikerült valakinek átírnia. Playoffban viszont a rosszabb edzők közé tartozik, úgy értem, hogy a top 10-nek a környékén sincs, és attól, hogyha most bajnokok lesznek, ha csak hirtelen nem látok valami fantasztikus szériát tőle. Ez egyébként már egy közepesebb ez az Atlanta elleni, csak hát itt azért a gameplan elég egyértelmű.
Még mindig túljátszatja ugye Brookot, tehát itt
igen.
Nyilván erre rá gyógyultunk már, de...
Ami érdekes még, hogy például az látszott, hogy amikor végre Jannis centerbe játszatja, akkor még Capella sem bír pályán maradni. Tehát konkrétan Nate McMillan kapja lefelé szépen Capellát, John Collins-szal centerbe, mennek a small ball felé ők is. Tehát, és ennek ellenére túljátszatja Brookot. Bobby Portis nagyon érdekes, mert úgy nem tudunk más mondani, a szép jó támadó meccsei mellé sem tudjuk azt mondani, hogy olyan hatalmas plusz a pályán. Azt hozzáteszem, hogy legalább ennyit már megcsináltak az előző meccs második fél idejére, hogy jól van Bobby, akkor légy szíves váltsál inkább, mert hogy ne védekezzem már ő ilyen hagyományos pick and roll védekezést, mert az tényleg akkora tragédia, és egyébként szerintem Portisnak ez lehet az útja védekezésben, mert lehet, hogy buta ahhoz, hogy a pick and roll védekezést jól átlássa, de egyébként lábon nem olyan szörnyen lassú, megvan a magassága, ott tud maradni valaki előtt, akkor switcheljetek vele, én totál ezt csinálnám. Úgyhogy apró módosítások voltak tehát Budenholzer részéről, csak ez nem menti meg ezt az egyébként inkább részéről szerencsés playoff front.
Igen. Az is logikus a switching, mert nyilván hogyha megnézed a keretet, akkor talán a Bucks kerete a leginkább switchable keret az egész ligában. Tehát tele van ezt ilyen nyakig láb játékosokkal, ugye nem csak Jannis-t említettem, vagy ugye Middletont is, akinek szintén egy brutál wingspanje van, és nem lassú azért. Tehát nyilván Holiday a gárdok között tényleg az, aki 1-4-ig bárki ellen tud védekezni, és egyébként pont az említett ugye Connaughton is, aki ugye eredetileg shooting guard, de hát ő tényleg ilyen poszt nélküli játékosnak mondanám őt is, hogy 1-4-ig simán el tudom képzelni. Bárhogy nyilván most védekezésről beszélek, nem azt mondom, adjuk a kezébe a labdát irányítóként. Tehát tényleg abszolút nekem ilyen üdeszén folytja ennek a párhasznak, és tényleg ez a nem megénekelt hőse lehet ennek a szériának, aki statisztikailag tényleg nulla, ha megnézed a boxscore, de rájössz, hogy nem véletlenül játszik 30 plusz perceket időnként. Most ugye éppen 30 percet volt a pályán az előző meccsen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy használják őt majd. Ő egy érdekes matchup, ez az, hogy nem hátrány, hanem matchup előny is lehet akár bizonyos szériákban majd innentől.
Hát igen, mondjuk annyira szűk a padja egyébként a Bucksnak, hogy nem hiszem, hogy Connaughton nevezhetjük a padon matchup előnynek, hanem azt, hogy egyszerűen kénytelenek legalább egy, de inkább kettő sztárjukat felhagyni a paddal együtt is, tehát ez biztosan benne van. Amit itt szeretnék elmondani, hogy ezeket a meccseket kicsit most már ilyen műkedvelői hozzáállással fogom nézni, tehát tökre tetszik például az, hogy Gallinari, aki hát most már vannak védekezésben kihívásai ebbe a szériába, és akkor még finoman fogalmaztam, de néha befűzi azért az oktatófilmet, és teljesen hagyományos, nem tudom, megfordulós jumperekkel, post-move-okkal szépen bárki ellen pontot szerez gyakorlatilag, még Giannis ellen is. Tetszik ezt nézni, tök jó, ezzel nyilvánvalóan nem fog nyerni meccset az Atlanta. De
tipikusan olyan dobások ezek egyébként, jaj, ne, oké, bement, de igen. Ne csinálja többet.
Igen, hát azt tudom mondani, hogy van a Hawksban sok olyan játékos, például John Collins teljesítményét már te is dicsérted, szinte folyamatosan próbál minél többet kihozni magában elő-hátul, akik miatt nagyon-nagyon lehet szeretni ezt a Hawks-t. Most Trae Youngot mindenkinek a képzeletére bízom, hogy beletartozik-e ezek közé a játékosok közé, vagy nem. És nyilván ő ennek a csapatnak a vezére. Onnantól, hogy ő fél lábon van, vagy egyáltalán nincs, onnantól reszeltek az Atlantának, így is, úgy is egyébként valószínűleg a Bucks nyerte volna ezt a szériát, tehát ne legyenek illúzióink. De igazából emiatt a párjátékos miatt nagyon szívesen nézek, és úgy belül tudok nekik drukkolni is, annak ellenére, hogy tisztában van vele az agyam, hogy hát ez a széria, ez valószínűleg elment.
Jó esély van rá. Remélem, hogy ránk száfol a Hawks, mert tényleg jó lenne még egy ilyen futás tőlük, de nem néz ki jól ebbe a pillanatban a dolog.
Meg mit tud szegény McMillan kitalálni? Dolgot talán, én Okongwood biztos többet használnám. Tehát rohadt jól néz ki igazából. Nem csak Giannis ellen, amit meg is jósoltunk, hanem egyáltalán bárhol jól néz ki szerintem védekezésben. Fantasztikusan, támadásban pedig az ő nagyon mozgékonysága lehet az egyetlen, ami gondot okozhat Lopezéknek. Már a palánk alatt értem, mert nyilván nem a triplából, meg a periméteren.
Abszolút, abszolút. Azért lenne egyébként jó egy Bucks-Suns döntő, mert nyilván attól a párasztól kaphatnánk meg esetleg a legmagasabb színvonalat, én azt gondolom. Mondjuk a Clippers is érdekes lenne a Bucks ellen egyébként, hogy ezzel a five-out játékkal, mert ha ott sem hajlandó ugye kirakni, vagy kevésbé használni ugye Brookot és Portist, bár akkor tényleg végleg leíratjuk őt. Bár lehet, hogy már most is ez vagyunk közel.
Hallod? Egy Clippers Bucks meccsen az első meccset kinyeri, tehát azt mind a ketten elvesztik, vagy az mi fog történni, mert ugye igen. Se Lou, se Bud nem tud az első meccsre egyszerűen egy normális gameplannel előállni, tehát ez eddig a playoffban még nem sikerült egyiknek sem.
Meg kéne egyezni egy best of three-be, és akkor a kevesebb mérkőzés, és az egy elsőt azt úgy szimulációba lejátszak.
Igen. Meglátjuk, hogy ez hogy fog alakulni. Na, de átbeszéltük ezt a két párharcot, bár az Atlanta párharcról annyira specifikusan sajnos nincs miről, hát reméljük, hogy ez majd megváltozik, és akkor természetesen reagálunk. Gyorsan a Jason Kidd kinevezést csak úgy megemlítettük, de hát ugye Rick Carlisle közben meg Indiánába lett kinevezve, és tudom, hogy kicsit demagóg a kérdés olyan szempontból, hogy az összes hallgató és te is tudod a saját válaszodat, melyik franchise járt jobban?
Nyilván a Pacers, és hozzáteszem egyébként, hogy a Pacers kerete fényévekkel jobb, tehát hogyha a 2-től 15-ig nézzük, nyilván, nem lepne meg, hogyha Carlisle egy mélyebb playoff futás is kihozna belőlük jövőre. Nyilván ez az kell, hogy egészséges legyen az a bagázs, amire hát ott nagyon-nagyon nincsen garancia, mert még az a Sabonis is, aki itt ebből a szempontból konzisztensnek tartottunk eddig, az elmúlt másfél évben mutatott olyan dolgokat, ugye ez a talpgyulladás, az nagyon-nagyon scary, ijesztő egy magas embernél.
Ja, a talpfaszsérülés, igen.
Igen, és ugye, hát Warren most már tényleg nem tud egészséges maradni az elmúlt időszakban, pedig ő nagyon-nagyon kéne ebben a Pacersben, úgyhogy sötét ló a Pacers jövőre, de abból elég minőségi fajta szerintem.
Igen, igen, és a Jason Kidd-del kapcsolatos dolgaikat elmondtuk, az lesz az érdekes, hogy ugye Jason Kidd egyzőként arról volt híres, hogy ilyen nagyon extrém, nagyon out of the box akar lenni, csak nem úgy sikerült neki, mint Nick Nurse-nek, fogalmazunk így.
Igen.
És hogy kitalál-e valamit, ami esetleg működik is. Viszont mi nem tudjuk, mit várjunk pontosan Chauncey Billups-tól, ő pedig a Portland Trail Blazers kispadján kötött ki.
Szerintem Billups nagyon jó lesz egyébként, de nyilván ezzel a kerettel nem fog tudni csodát tenni, tehát ott át kell alakítani egyszerűen, mert ennyi van V-játékosra, nem lehet semmit igen csinálni modern NBA-ben.
Igen, tehát akkor ne is nagyon várjunk el tőle mondjuk csodát, hogyha itt nem lesz keret átalakítás is, de állítólag lehet, hogy lesz.
Kell egy olyan játékos, és McCallum helyett értelemszerűen, aki legit free and D, és nagyobb tereket lehet rápakolni. Én a mai napig nem értem igazából ezt a Trent Junior cselét, és ő lehetett volna egyébként egy ilyen játékos.
Hát igen, csak lehet, hogy ahhoz nem volt türelme a franchise-nak.
Hát jó, igen, az lehetséges, mert ugye nem annyira illet bele a timeline-ba, de nem tudom, esetleg Simon Sear és Colin Sear bármi értéket, mondjuk egy McCallum csomaggal összerakva még egy első picket hozzáraksz, mit lehet ezért kapni szerinted?
Hát én nem is tudom, hogy adhatnak első picket, vagy csak talán ilyen 28-ast, mert ugye két évenként előre elcserélték már a pickjeiket.
Igen, nagyon sokat elcseréltek, úgyhogy igen, hát ha nem, akkor az
swap jogot esetleg.
Nagyon karcsú, mert igen. Kalinsz értéke jelen pillanatban nagyon alacsony lehet, Simon C. alapban nem olyan magas valószínűleg, McCallum, tehát nem nagyon tudod belülni, hogy ő most valamennyire még talán pozitív érték, de nem hiszem, hogy sokat kapnál érte. Tehát egy olyan csere, mint például, amit a Nuggets meghúzott Gordon, és szerintem nem nagyon össze, nem nagyon fog összejönni egy ilyen csomaggal.
Nehéz és necces, minden esetre McCallumban azért még lehetnek olyan hát GM-ek, akik belelátják azt a hiányzó scoring embert, akiről úgy vélik, hogy hiányzik, de hát azért McCallum is rendesen csapdajátékos, ezt nem is
nagyon,
kell.
Nagyon, nagyon.
Nem is kell részleteznünk. Jó, akkor én azt gondolom, hogy mára végeztünk, a héten még mindenképpen jelentkezünk, hát kíváncsi vagyok, hogy majd búcsúzunk-e a pénteki podcastben valakitől. Én nekem azért furcsa lenne, hogyha senkitől nem búcsúznánk, mert ha jól számolom, akkor addig, mivel ma kedd van, még kettőt is játszik a Bucks és a Hawks, mert lehet, hogy McMillan addig tényleg elő tud még valamit rántani a kalapból, amire nekem őszintén szóval most fantáziámból nem futja, hogy egyáltalán mi lehet, szóval meglátjuk ezt. Jó, úgyhogy legalább egy, de lehet, hogy két búcsunk lesz akkorra.
És... ami viszont biztos, hogy közbevághatok, hogy jövő hét kedden már ugye két búcsú, és akkor egy finals elemzés.
Bizony, bizony, hát azt nem kicsit várjuk, azt gondolom, a hallgatók is, és mi is, de hát még azért nem biztos, hogy mi lesz a döntő párosítása, úgyhogy abszolút ne ígyunk előre a medve bőrére, és őszinte leszek, én ugye a Sunsnak drukkolok, ez elég egyértelmű, már nem az elemzésemből remélem, hanem abból, hogy ezt többször mondtam nektek, de nagyon-nagyon szimpatikus az, igen, ahogy a Clippers mindenhez hozzányúl, amihez hozzá lehet nyúlni, és igazán megmutatják, hogy milyen mély two-way csapatuk van. Ezt tudtuk eddig is, csak ennyire sose látszott még, úgyhogy ezért mindenképpen meg kell őket dicsérnem, és most abszolút szimpatikus csapat számomra.
Igen. Még lesz egyébként valószínűleg egy nagyon jó meccs ezen a héten, ami nem NBA. Ugye a Litvánia-Szlovénia döntő jó esélye vasárnap az olimpiáért. Ugye a litvánok hazai pályán egy mélyebb csapattal, de ugye a túloldalon Luka Doncic lesz. Úgyhogy remélem, hogy összejön, mert ha minden igaz, még nem 100%, de hát bajuk be, erre van a legnagyobb esély. Ha összejön vasárnapra, akkor azt is azért nézzétek meg mindenképpen, mert tényleg nagyon érdekes csatának ígérkezik.
Zoli, akkor jövünk ezen a héten még.
Így is van. Örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
Kedves hallgatók, köszi szépen, hogy velünk tartotok, hogy támogattok minket Patreonon. Hamarosan egyébként sorsolás. Újra mezt sorsolunk ki, ugye júliusban, úgyhogy remélem azt is nagyon várják már a támogatóink, és akkor jelentkezünk. Minden jót kívánunk nektek. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.